hirdetésre készülve, a 323. dicséret néhány versével könyörögjünk tovább Istenhez. A 323. dicséret első, 5. és 6. verseit énekeljük, az első vers így kezdődik. Dicsőség a magas mennyekben Istennek, és ide alatt, a földi alacsony helyekben békesség és jó akarat. Nagyon szeretem ezt az énekverset, az 5. különösen. Nyújts biztatást és reménységet, hogy bús háborunk, mely belül régóta szaggat és már és tép, ne kezdődjék elől meg elől, hanem hallgasson el végképp. Hányszor ünnepeltünk már úgy karácsonyt, hogy amint vége volt az ünnepnek, kezdődött minden, illetve folytatódott pontosan ott, ahol abba hagytuk. Ugyanaz a fájdalom, ugyanazok a viták, és kezdődött minden előről. Aztán egy év múlva megint előről, és megint előről. Történhet ezen az ünnepen valami, ami ezt megállíthatja végre? Történhet ezen az Isten tiszteleten valami? Én hiszem, igen. Ebben a hitben és ebben a reményben olvasom mindenható Istenünk igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva és várva. Az ő igéjét kívánom hirdetni, az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek. Ez az ige szakasz a már felolvasott rövid beszámoló folytatása. A Máté írása szerint való evangélium 2. fejezetéből, az első vers első felét olvasom, majd átugrunk egy jól ismert részt, a napkeleti bölcsek látogatását, és onnan folytatom tovább, egészen a 23. versig olvasva az ígét. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről. Miután eltávoztak, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a proféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden 2 esztendős és annál fiatalabb fiú gyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Heródes meghalt, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Judeában Archelaus uralkodik atya Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveznek, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott, Názáretinek fogják őt nevezni. Eddig az evangéliumi szakasz. Szeretett testvérek, egy kicsivel később, Zolibás, egy kicsivel később. Majd az ige hirdetés után, Zoli bácsi, most még. Köszönöm. Hol is kezdjük? Kezdjük az ország, Svájcot értem ezúttal alatta, legkeletibb csücskében. Már Dél-Tirolnál, az olasz határ mellett, ott található Müstair csodálatos kisvárosa, a róla elnevezett völgyben, a Münstertalban, a Münster völgyében. A feleségemmel évente 3-szor, 4-szer, 5-szer, 6-szor gyakran előfordulunk ott. Én szeretem a helyet, szeretem a régi templomát, egy karolinkori templom, 1300 éves épület, 1200 éves falfestményekkel. Mi magyarok ott hagytuk az új lenyomatunkat, egy 1100 éves erődítmény nyílt kiépítve 1100 évvel ezelőtt a templom és a kolostor. Igen, az akkor tájt ottan kalandozó magyarok elleni védelemül. És valahányszor arra járunk, megállunk a főutcán egy icike-picike kis boltocska előtt. Igazából egy sötét műhely az, nem is bolt. Az ablakába csak ki van téve néhány fantasztikus, kézzel faragott szobor. Egy nagyon-nagyon tehetséges, messzeföldön elismert fafaragó művész él és dolgozik ott. És hatalmas változatossággal kínál betlehemes jelenetekhez is alakokat. Nagyon gyakran gondolkoztunk a feleségemen azon, milyen lenne egyszerűen besétálni oda, és leadni a rendelést. Szeretnénk egy egész betlehemeshez való figurát. Úgy mindennel együtt, ami hozzátartozik. Istálóval, csillaggal, és akkor még végig kellene gondolni, hogy mi minden tartozik oda. Egy ilyen betlehemeshez, hát kezdjük a legnyilvánvalóbbal, hozzátartozik a kisgyermek a jászolban. A jászol mellett mindenképpen kell, hogy legyen egy Mária figura, valahol a közelében egészen közel hozzá József. Aztán pásztorok. Hát legalább 3, de lehet egy kicsivel több is. Néhány juh is kell melléjük, nem hiszem, hogy egyedül jöttek. Aztán a napkeleti bölcsek. El ne felejtsük őket, belőlük hajszál pontosan 3 kell, lesz teljesen nyilvánvaló. Legalább jelzésszerűen kell egy teve is, de hogyha már úgy igazán hűségesek akarunk lenni, akkor legalább 3 kell hozzá, egyik napkeleti bölcs sem jött gyalog. Hiányzik-e még valaki, vagy valami ebből a képből? Esetleg néhány állat. Egy-két szamár, egy-két tehén, az mindenképpen kell hozzá. Meg, hát hogyha gyerekbaráttá akarjuk tenni az egészet, akkor egy szép, tarka macska mondjuk. És akkor ezzel kész. Ezzel kész. Igazából elképzelni sem tudom, hogyan reagálna ez a művész, hogyha én még a listát azzal folytatnám, hogy az én betlehemes jelenetemhez szükségem van, legyen mondjuk legalább egy tucat, de csak úgy jelzésértékkel, római katona. Egyikük másikuk kivont karddal. Néhány kard lehet véres. Nem probléma. Kell kisgyermek holttest. Nyugodtan lehetnek véresek. Körülbelül 2 tucat. Az mindenképpen kell hozzá. Ezen kívül szükség van még néhány anyára, akik gyásztól és fájdalomtól összeroskadva ott térdelnek valahol a korban. Hogyha egy véres csecsemő holttest fölött, hát annál jobb. Valószínűleg a művész megpróbálná elmagyarázni nekem, hogy ez nem tartozik hozzá a betlehemeshez. És igaza van, a betlehemeshez nem tartozik hozzá. A karácsonyi történethez azonban igen. Amit az imént felolvastam, az éppen hogy csak az egy jól ismert jelenet, a napkeleti bölcsek látogatásának kihagyásával gyakorlatilag az egész karácsonyi történet volt, amit mi Máté evangéliumában találunk. Természetesen a mi betlehemesünket nem Máté evangéliuma befolyásolta. A mi egész karácsony képünket nem Máté evangéliuma befolyásolta. Lukácsé. De hogyha Máté szerint olvassuk Krisztus életének történetét, akkor ez, ami ma itt a Bibliából felolvasásra került, ez a karácsonyi történet. Kevésbé romantikus, kevésbé békés, kevésbé ideális, mint a Lukácsé. Ezek a figurák, a holttestek, a katonák, a gyászolók nem tartoznak hozzá a betlehemeshez. de hozzátartoznak a karácsonyhoz, méghozzá azért, mert általuk is felragyog Jézus Krisztus személyének és küldetésének jelentősége. Általuk is közelebb kerülhetünk Krisztushoz magához, és általuk is megérthetjük, rácsodálkozhatunk, mi is a karácsonyi örömüzenet. Hadd bocsássam előre, ennyi. Jézus Krisztus nagyobb, és már ott a jászolban is erősebb ennek a világnak a szörnyetegeinél. Szeretett testvérek, ez a karácsonyi történet szenvedéssel, kétségekkel és halállal van tele. És éppen ezért ennek az igének az első üzenete, ennek a karácsonyi istentiszteletnek az első üzenete számunkra pontosan ez. Van szenvedés a világban, de Isten eljött, hogy velünk együtt hordozza azt. Mennél inkább idealizáljuk a karácsonyi történetet. Mennél romantikusabban gondolunk rá Jézus születésének történetére, annak körülményeire, annak alakjaira és annak eseményeire. Attól tartok, annál kevésbé releváns ez a történet egy szenvedéssel teli világban. Mennél inkább eltávolodik a karácsony a mindennapok valóságától, attól tartok, annál kevésbé lesz fontos. Annál kevésbé lesz ereje, és annál nagyobb a kérdés, miért is ünnepeljük mi még ezt egyáltalán. Gyakran éltem már magam is úgy meg karácsonyt, mint egy nagy karácsonyi hóesést. Aki már évtizedek óta itt van bennben, az nehezen tudja már elképzelni, hogy hogy néz az ki. Mások talán még igen. Egyszer csak elkezd hullani. Csendben. Különösebb előjelek nélkül. És csak hullik és hullik, és betakar mindent. Szeretett testvérek, nincs az a szeméttelep, ami ne lenne gyönyörű 40 centi hó alatt. Csak ahogy elhúlik az ünnep, elolvad a hó, és annál fájdalmasabban látszik, hogy alatta nem változott az égvilágon semmi. Ugyanaz a szemét van ott. A világ egy kicsivel sem lett szebb, csak legfeljebb elmenekültünk előle néhány napra. Csak legfeljebb sikerült elfelejteni, ha egyáltalán sikerült elfelejteni. Mint egy nagy karácsonyi hóesés, és annál rondább minden, amikor ez az egész elolvad. Én nem szeretem az ilyen karácsonyokat. Én nem szeretem az ilyen ünnepeket. És Isten nem ilyen karácsonyt szánt ennek a világnak, ami semmiféle nyomot nem hagy ebben. Ami után minden ugyanúgy maradt, mint hogyha semmi sem történt volna. Karácsonnyal kapcsolatban létezik egy komoly félreértés is. Vagy nem tudjuk nagyon komolyan venni, vagy pedig egy kicsit, hogy úgy mondjam, eltúlozzuk a karácsony jelentőségét. Igazából nem is túlzás, ez rossz irányba megyünk vele. Én nagyon óvatos vagyok akkor, amikor ezt hallom. Jézus születésével megváltozott az egész világ. Igen, és nem. Igen, Jézus születésével megváltozott a világ. Azzal, hogy Isten testé lett. Azzal, hogy ott Betlehemben megszületett, és részévé lett ennek a világnak. Onnan kezdve az én meggyőződésem szerint ennek a világnak egyetlen egy, még a legsötétebb sarka és zuga sem nevezhető többé istentelen helynek. Isten betöltötte az egészet. hatalmas kulturális háttere van annak, ami az emberi testet a lélekkel szorosan, a lélekkel szigorúan szembeállítva, alapjában jöve istentelennek tartja. Hát legkésőbb karácsony után nem. Az ige testé lett, olyan testé, mint az öné meg az enyém. Az emberi test nem istentelen. Nem istentelen a jászol többé, és nem istentelen a legbüdösebb, legmocskosabb istálló sem. Mert ott született meg a megváltó. Nem istentelen a legreménytelenebb menekült tábor sem. Az elmúlt 2 év alatt rengeteg nyílt olyan helyeken is, ahol nem voltak. Jézus maga is menekült volt. Józseffel, Máriával együtt. Emlékszünk még? József kijelentést kap arról, hogy menjen és meneküljön, és azt olvassuk, hogy még azon az éjszakán elindultak. Nem volt ideje pakolni, nem volt ideje felkészülni, és úgy ment el, hogy nem tudta, mikor jön majd vissza. Jézus Krisztus menekült volt, mint azok a menekültek, akik egészen Svájcig eljutnak. Nem istentelen hely a menekült tábor, mert Isten ott volt benne. És onnan kezdve, hiszem, ott van mindegyikben. Nem istentelen hely a számüzetés, a külföldön kényszerből való tartózkodás. Legyen az megélhetési kényszer, legyen az annak a kényszere, hogy az ember az életéért fut, mindegy. Nem istentelen. Jézus így kezdte az életét, kényszerből külföldön. Nem istentelen hely a koncepciós perek tárgyalóterme. Isten áltott Jézus Krisztusban karácsony után 33 évvel. Nem istentelen hely többé a kínzókamra. Isten áltott Krisztusban. És nem istentelen hely egyetlen bitófa vagy bármilyen kegyetlen kivégző eszköz sem. Isten halt meg rajta a kereszten Jézus Krisztusban. Karácsony igenis megváltoztatta a világot abban az értelemben, hogy ennek a világnak még a legsötétebb zuga sem lehet istentelen. Isten belépett ebbe a világba, és bejárta ezeket a helyeket. A világ azonban egy tekintetben nem változott meg. Egy hely maradt ebben a világban, ami még mindig szabad arra, hogy tökéletesen istentelen legyen. Az ember szíve. Csak és kizárólag az emberi szív. De az emberi szív lehet a mai napig istentelen. És az istentelenség kéz a kézben jár embertelenséggel. És mert az ember szíve szabad arra, hogy a mai napig istentelen legyen, ezért igenis vannak. Vannak ma is menekültáborok, állnak ma is bitófák, vannak kínzókamrák, és ez a világ tele van fájdalmas és szörnyű zugokkal. Mert az ember szíve még szabad arra, hogy őt visszautasítsa. Az ember szíve még szabad arra, az ember szíve, az én szívem és az ön szíve, még szabad arra, hogy istentelen legyen. De mondom még egyszer, istentelenség nem jár embertelenség nélkül. Ebben az értelemben nem változott a világ. Ebben a világban szenvedés van, és Isten nem azért jött ott karácsonykor, Betlehemben, hogy ezt úgy, ahogy van, elsöpörje, hanem azért, hogy velünk együtt hordozza azt. Teológiailag szólva, ne keverjük össze Krisztus eljövetelét, Krisztus visszajövetelével. A jelenések könyvében és máshol nekünk adott ígéretek egyértelművé teszik, majd Krisztus visszajövetelekor eltörli a szenvedést. Majd Krisztus visszajövetelekor elpusztítja az istentelenséget, vele együtt az istenteleneket és az embertelenséget is. De eljövetelekor nem ez a küldetése. Jézus Krisztus megszületett egy szenvedéssel teli világba, azért, hogy velünk együtt hordozza a szenvedést. De ebben a világban nem csak szenvedés van, hanem bizonytalanság is, talán éppen a szenvedés miatt. Ebben a világban bizonytalanság van, és Isten eljött, hogy átvezessen rajta. Ez a második karácsonyi üzenet. Ez a karácsonyi történet tele van olyan emberekkel, de akár Lukácsnál, akár Jánosnál, akár Márknál olvassuk, mindegy. A karácsonyi történet főszereplői olyan emberek, akiknek még soha, de soha nem volt nagyobb szükségük Isten vezetésére, mint éppen ott és akkor, karácsonykor. Hogyha Máté szerint olvassuk a karácsonyi történetet, ennek a történetnek egyértelműen van egy főszereplője, József. Máté evangéliumában József a karácsonyi történet főszereplője. És csak nézzük meg gyorsan, hányszor és hány helyen kellett ennek az embernek kínos döntéseket, gyors döntéseket, nagy következményű döntéseket hoznia. Ez az ember először is egy magánéleti krízissel jelenik meg egyáltalán a történetben. A mennyasszonya, akit aztán Máté a második mondat után már a feleségének nevez, nem azért, mert Máté nem tudta, hogy mit ír, hanem azért, mert különösen a Jézus korabeli zsidó eljegyzés az már kvázi házasságnak számított. Az együtt élés és a szexuális együttlét hiányzott belőle, de jogilag effektíve már házaspárnak számított az eljegyzett pár. Akinek a jegyessége így meginog, az gyakorlatilag érzelmileg ugyanazokon a kínokon ment át, mint egy házassági krízisen átmenő ember. A mennyasszonya egyszer csak terhes. Az nyilvánvaló, hogy nem tőle. És talán nem is érdekelte, hogy kitől. Ez a magánéleti krízis. Ezek után, amikor ez többé-kevésbé megoldódik, komoly egzisztenciális krízis követi. Hatalmas bizonytalanság. Irány Egyiptom. Minden nélkül, felkészületlenül. Akkor ő már egy kis családnak a feje. Erről a családról neki gondoskodnia kell. Hogyan? Külföldön. Beszéli a nyelvet. Talán igen, talán nem. Ácsmester, ácsokra mindenhol szükség van. Reménysége lehet. De akkor is. A feladata most hirtelen ez, gondoskodjon a családjáról egy olyan országban, ahol még soha nem járt, aminek a kultúráját nem ismeri, amiről semmit sem tud, csinálja ezt külföldön. Képes lesz rá? Meg tud védeni egy egyszerű ácsmester? Meg tudja védeni magát és a gyermekét az államhatalomtól? Amikor maga a király üldözi a gyermeket? Amikor az állami gépezet lohol utána? Ezek harcedzett katonák, ez nem egy mérges szomszéd, aki megpróbál valamit ellene csinálni. Mégis megy Egyiptomba. Nem tudja meddig. Bár angyal vezeti őt Egyiptomba, angyal küldi őt Egyiptomba, de az angyal nem mondja meg neki, hogy meddig. Ezt olvassuk, addig, amíg szólok neked. És az mégis mennyi? 4 hét? 4 év? Mennyi? Óriási bizonytalanság. Csak tessék elképzelni, hogy önök kapnak egy utazási lehetőséget. Lehetőséget, amire nem lehet nemet mondani. Utazni kell. Tudják a célt, csak éppen azt nem tudják, hogy mennyi időre. Egészen másként pakol az ember 2 évre, mint 20, 2 évre, mint 2 napra, vagy mint 20 évre. Tudni akarom, hogy mennyi időre megyek? Ő nem tudta. Nem tudta, meddig marad. És amikor visszajön, hatalomváltás, nagyszerű, Archelaos, így hívják az új királyt, a réginek a fia. jobb ő az apjánál? Lehet ettől az embertől bármi újat várni? Józsefben előjönnek a régi félelmek. Ez a történet tele van bizonytalansággal, és a karácsonyi történet főszereplői csupa olyan emberek, akiknek egész életükben soha nem volt akkora szükségük Isten vezetésére, mint éppen ott és akkor. És hogyha elolvassuk a karácsonyi történetet mind a négy evangéliumban, azt is látjuk, nincs egyetlen ember sem, akivel olyan gyakran beszélne angyal, mint Józseffel. Akinek olyan konkrétan és olyan egyértelműen és olyan gyakran adatna kijelentés, mint neki. Még Máriával sem beszél ilyen gyakran Isten. Egyszer. Mária engedelmeskedik és kész. Józseffel négyszer. Mert sok bizonytalanság van ebben a világban. De Isten testé lett, hogy átvezessen minket ezen a bizonytalanságon. József kap figyelmeztetést, olyan veszélyre, amit nem is sejtett. József kap választ kérdésekre, mit csináljon a jegyességével? Mikor menjen vissza? Hogyan védje meg a családját? József kap bátorítást akkor, amikor egészen egyszerűen csak fél. Ez a világ tele van bizonytalansággal. De Isten testé lett, hogy átvezessen minket rajta. Ez a karácsonyi második üzenet. Van egy harmadik is. Van halál a világban. De Isten eljött, hogy legyőzze azt. A karácsonyi történetben van halál. Kisgyermekek halála. Ott Betlehemben és környékén. A mai karácsonyban van halál. Csak a ma reggeli hírekben, pedig tudjuk nagyon jól, a médiák december 25-én azért átszűrik azt, amit adásba adnak. Mégis muszáj volt holtakról beszélni Nagy-Britániában, Észak-Nyugat-Európában, a karácsonyi vihar áldozatokat szedett. Tessenek egy pillanatra elképzelni azoknak az embereknek a hozzátartozóit, akik tegnap hunytak el, viharban. Hogyha ezek az emberek valaha az életük, a hozzátartozók, életük végéig ezt a dátumot fogják látni, december 24-e. Gondolják, hogy karácsony jut majd először eszükbe róla? Fenyőfa és gyertyafény? Nem hiszem. Nem hiszem. Nem tudom, hányan ülnek önök között itt úgy, hogy most ünneplik az első karácsonyt. Egy az elmúlt 12 hónapban elvesztett szerettük nélkül. Amikor fenyőfa ide, begli oda, ami a legnyilvánvalóbb az a gyász, az a fájdalom. Tavaly ilyenkor még itt volt. Halál van ebben a világban. De Isten eljött azért, hogy legyőzze azt. Itt még Jézus Krisztus nem esik áldozatul. Egyszerűen nem jött el az ideje. Itt még néhány tucat, két év körüli és annál fiatalabb fiúgyermek hal meg a szó szoros értelmében Jézus Krisztus helyett. Valamilyen módon előképei ő Krisztus halálának, aki majd 3 évtizeddel később, amikor eljön az ideje, önként és ellenállás nélkül hal meg. Értem és önért. Helyettem és ön helyett. Amikor eljön az ideje, Krisztus meghal. És amikor eljön az ideje, feltámad. És legyőzi a halált. Amikor eljön az ideje. Szeretett testvérek, szenvedés van ebben a világban, de Isten eljött, hogy velünk együtt hordozza azt. Bizonytalansággal van tele ez a világ, de Isten eljött, hogy biztos kézzel vezessen át rajta mindannyiunkat. Halál van ebben a világban, de Isten eljött, hogy legyőzze azt. Betlehemessel kezdtem, hadd fejezzem be azzal. Ebben a történetben is gyönyörű, kézzel faragott betlehemes figurák szerepelnek. A fiatal pár egyik tagja még nagyszülők törölökölte, már több generáció óta családi tulajdonban van. A családi hagyomány azt követeli, december 24-én délután az egész család együtt ünnepélyesen vegye ki a dobozból a figurákat, és állítsa föl az egészet. Együtt, az a karácsonyi ünneplés. Ezen a december 24-én is megteszik ezt. Előkészítik az asztalt, egy prominens helyen a lakásban. Előveszik a dobozt a figurákkal, és elkezdik szép lassan kitenni őket. Észesen veszik, a család 4 éves fia eltűnik egy pillanatra, majd visszatér egy figurával, egy nála alig kisebb, nagy műanyag dinoszaurusszal. Egy Tyrannosaurus Rexről van szó, hatalmas fejével, óriási combokkal, hatalmas farkával és icike-picike kis melső lábacskákkal. És ünnepélyesen felteszi az asztalra a betlehemes jelenet mellé. A szülők megpróbálják lebeszélni róla, mindenféle érvel, az apja racionálisan is megpróbálja meggyőzni őt arról, tudod fiam, amikor Jézus Krisztus megszületett, akkor már réges-réges-réges-régen nem voltak dinoszauruszok, ön egyszerűen nem illik ide. A gyerek nem enged belőle. A szülők úgy döntenek, ez nem vita kérdése, egyszerűen leveszik a dinoszauruszt és visszaviszik a gyerekszobába. Erre a gyerek óriási bömböléssel válaszol, és egy fél óra múlva kiderült, hogy ha azon az éjszakán bárki is aludni akar, akár csak egy fél órát is, akkor a dinoszauruszt fel kell tenni a betlehemes mellé. Hát felteszik. Másnap reggel, karácsony napján jön le az édesapja, és amit a lépcsőről lát, az rögtön, ez a fura betlehemes. A dinoszaurusz egyáltalán nem illik oda, két harapással lenyelte volna az egész istállót, úgy, ahogy van, és úgy tűnik, hogy az icike-picike kis melső lábacskáival megpróbálja lekaparni a csillagot az istálló tetejéről. Amikor elmegy mellette, akkor azonban egy gondolat jut eszébe, visszafordul, ránéz, és azt mondja, ki tudja, talán mégiscsak erről szól a karácsony. A karácsonyi történet tele volt szörnyekkel. De az, aki ott, a jászolban feküdt, már ott és akkor a jászolban sokkal erősebb volt, mint bármelyikőjük. Ez a karácsonyi üzenet. Amen.